Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent éleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 89. Zsoltár első versét énekeljük. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket. Az új énekeskönyv 204. a régi énekeskönyv 226. dicséretének első két versét énekeljük. Tehát akinél már új énekeskönyv van, az a 204. éneket keresse ki, akinél még a régi, az pedig a 226. dicséretet első és második versét énekeljük. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 31-től a 43-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedetei 9. részének 31. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt, eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is. Talált ott egy Éneász nevű embert, aki 8 éve feküdt az ágyban bénultan. Péter így szólt hozzá, Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus. Kelj fel, és magad vesd be az ágyadat. És azonnal felkelt. Lidda és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a felső szobában. Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá 2 férfit, és kérték, késedelem nélkül jöjj át hozzánk. Péter felkelt, és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, sírtak, és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott, azután a holttest felé fordulva ezt mondta, Tábita, kelj fel! Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter oda nyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd behívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Péter pedig több napig Joppéban maradt egy Simon nevű tímárnál. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, hálát adunk neked a te gondoskodó és őrző szeretetedért. Hálát adunk azért, hogy most is ébresztettél szívünkben vágyat arra, hogy közösségben legyünk veled és egymással. Szükségünk van arra, hogy te magad szólíts meg minket, tedd helyre a mi elrontott életünket, igazíts ki a mi rossz lépéseinket, és a te igéd adjon nekünk útmutatást hétköznapjainkban, gondjaink, bajaink, nehézségeink között. Szükségünk van arra, hogy megszólíts minket, mert a te szabad ír s gyógyító erő. A mi betegségeinkben, bajainkban, küzdelmeinkben is te tudsz bátorítást, segítséget, vigasztalást nyújtani. Gyászunkban is el tudod venni a szomorúságunkat, fájdalmunkat, és meg tudsz vigasztalni lelked által minket. Jöjj és áldj meg mindannyiunkat, akik az ige hallgatására gyűltünk egybe. Bocsáss meg bűneinket, és ne engedd, hogy most a bűneink elválasszanak bennünket tőled, hanem megtisztult szívvel és lélekkel oda tudjunk figyelni teljes igyekezetünkkel arra, amit most üzensz számunkra. Hallgass meg a mi imádságunkat,
és tedd készé a szívünket igéd befogadására. Szent lelked virágosságával tedd érthetővé mindez számunkra. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük az új énekeskönyv 726. a régi énekeskönyv 464. dicséretének harmadik versét. Tehát az új énekeskönyvben 726. a régi énekeskönyvben 464. dicséret harmadik verse így kezdődik: gyógyítsd meg sok nyavajám. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint Mózes második könyve 15. részének 26. versében eképpen: én az Úr vagyok a te gyógyítód. Kedves testvérek, a mai vasárnappal visszatérünk az apostolok cselekedeteiben leírt történetekhez, és Péter apostol missziós szolgálatába pillanthatunk bele. Jézus mennybe menetele után, pünkös után már két esemény kapcsán is hallottunk Péterről. Az első esemény még Jeruzsálemben történt, amikor a templom kapujában ülő Sánta koldust Jánossal együtt megszólították, és Jézus Krisztus nevével meggyógyították. A másik esemény már Samáriában történt, ahol Fülöp evangélista hirdette az igét, és Péter is elment közéjük. Ott volt egy szóváltása Simon mágussal, és helyre igazította az ő téves elképzelését, hogy az Isten ajándékait pénzen meg lehetne vásárolni, nem lehet, mert a szolgálatra adott kegyelmi ajándékokat Isten azoknak adja, akiknek ő akarja. A mostani történetünkben Péter apostol most nem észak felé, Samária felé indult, hanem nyugati irányba, a földközi tenger felé. Lidda körülbelül 50 kilométerre van Jeruzsálemtől, Joppé, azaz a mai Jaffa, még további 10 kilométerre egészen a tengerparton. És először Liddában látjuk Pétert, hogy egy 8 éves súlyos betegen fekvő férfi, Éneász segítségére siet, akihez Jézus Krisztus gyógyító erejét viszi, majd pedig, amikor sürgős hívást kapott Joppéból, akkor egy frissen meghalt asszonyhoz hívták, akinek a halála nagy veszteséget jelentett az ottani gyülekezetnek. És Péter imádságát meghallgatta az Úr, visszaadta a tábita életét, feltámasztotta őt a halálból. És mindkét esetben valósággá vált Istennek az Ószövetségben tett ígérete: én az Úr vagyok a te gyógyítód. Betegek mindig, minden korban voltak, régen is és ma is, és vagy mi magunk vagyunk betegek, vagy pedig az ismerőseink körében vannak olyanok, akik ilyen értelemben is segítségre szorulnak. És itt most nem csupán a testi bajokra gondolok, hiszen nem csak testi betegségeink vannak, hanem lelki betegségeink is. A testi betegségek fizikai fájdalommal járnak, és nagyon sok szenvedést tudnak okozni. De vannak olyan betegségek is, amelyek a lelkünket gyötrik, félelmek, csüggedés, aggódás, depresszió, nyugtalanság, gyász, vagy amikor úgy érezzük, hogy az életünknek semmi értelme nincsen, ezek a lelki bajok épp úgy gyötrelmet és szenvedést okoznak, mint a testi fájdalmak. Sőt, ha azt mondjuk, hogy valakinek fáj a szíve, az akár mindkét értelemben is elmondható, és akár melyik értelembe vesszük, akár testi, akár lelki értelemben, annak az illetőnek gyógyulásra, gyógyításra van szüksége. Hallgatva ezt a bibliai elbeszélést, és a mai helyzetünket ismerve, a mai istentiszteletünkön három kérdésre keressük Isten válaszát és útmutatását. Először az, hogy kik tapasztalhatják meg Jézus gyógyító erejét és hatalmát. Másodszor, hogy mi kell ahhoz, hogy a mi életünkben is működjön Jézus Krisztus gyógyító kegyelme és szeretete. Harmadszor pedig, hogy kiket használ fel az Úr, amikor embereken segít, embereket gyógyít. Az első kérdés tehát ez, hogy kik tapasztalhatják meg Jézus gyógyító erejét és hatalmát. Vajon csak azok, akik hisznek Jézusban, akik egész életüket oda szentelték neki? Vagy akár azok is, akik még távol vannak tőle, akik még keresik, hogy hogyan lehetnek Jézus követői? Még személyesebben úgy tehetjük fel a kérdést, hogy én, aki most hallgatom az igét, én, akinek most szükségem van Jézus Krisztus segítségére, én átélhetem-e az ő segítségét, netán méltó vagyok-e arra, hogy rajtam könyörüljön az Úr, és segítsen nekem, segítsen rajtam, gyógyulás adjon nekem. Nos, a mai igében két beteg emberről olvasunk, akik Simon Péter szolgálatán keresztül magával, Jézussal találkozhattak. Az egyik egy férfi, akit Éneásznak hívtak, a másik egy asszony, akinek a héber neve Tábita, ez görögül Dorkász, ami magyarul Zergét jelent. Éneászról nagyon keveset tudunk, csupán annyit, hogy már 8 éve betegen feküdt. A leírásban, a megelező mondatból sejthetjük, hogy ő is hitben élő ember lehetett, mert a szentekről beszélve említi az elbeszélés Éneászt. Péter eljutott a Liddában lakó szentekhez is, talált ott egy Éneász nevű embert, aki 8 éve feküdt az ágyban bénultan. Péter tehát a szentek közé érkezve találkozott Éneásszal. De kik voltak a szentek? Hát nem azok, akiket kimagasló tetteikért a többiek szenté avattak, hanem azok, akik életüket az Úrnak szentelték, és akiken keresztül Isten lelke tudott mások felé is munkálkodni. És a Biblia értelmében mi is lehetünk szentek, akik Isten számára elkülönülve a bűnök világától az ő dicsőségére akarunk élni. És nem csak, hogy szentek lehetünk, de egyenesen fel is szólít minket az Úr, hogy szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. De még ha Éneász a szentek közé is tartozott, nem az ő érdeme volt az, hogy Isten könyörült rajta. A gyógyulást ingyen, kegyelemből kaphatta. azt mindenképpen tudnia kellett, hogy nem Péter gyógyította meg őt, hanem Jézus Krisztus, és ezt Péter egészen világosan tudtára is adta, Éneász meggyógyít téged Jézus Krisztus. Ahogy mi is az előbb hallottuk az igében, hogy az Úr a te gyógyítód. Lehet, hogy orvosokon keresztül, lehet, hogy gyógyszereket használva, lehet, hogy egy-egy bátorító, vigasztaló szón keresztül segítve bennünket, de az Úr a mi gyógyítónk. A másik beteg, Tábita, ő Joppéban lakott, és ő olyannyira megbetegedett, hogy ebbe bele is halt. Pedig ő hitben élő asszony volt, rendszeres szolgálatot végzett a gyülekezetben, ahogy olvassuk róla, sok jót tett, alamizsnát osztogatott, ruhákat vart a nincstelen özvegyasszonyoknak, és akin csak tudott, segített. Isten mégis megengedte, hogy ő megbetegedjen, hogy erőt vegyen rajta a halálos betegség, és hogy legyőzze őt a halál. De Isten azt is látta, hogy mennyire hiányolják Tábitát a joppéi testvérek, hallotta az ő sírásukat, majd pedig, amikor Pétert hívatták, meghallgatta a Péter imádságát. Nem azért könyörült az Úr a joppéi testvéreken, mert ők ezt megérdemelték. Tábita sem kiérdemelte a cselekedeteivel az, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, hanem így akarta Isten megmutatni az ő hatalmát, így akarta megláttatni az ő dicsőségét, hogy ő még a halál fölött is Úr. És itt egyszeri esetről olvasunk a feltámadás kapcsán. Nem következik belőle az, hogy ha egyik szerettünk meghalna, akkor nekünk elég lenne csak imádkoznunk érte, és akkor az illetőt Isten nyomban vissza is adná nekünk. Ezt nem ígéri nekünk, hanem azt ígéri, hogy a nagy feltámadás napján életre kelnek mindazok, akik a halál fogságában vannak, akik a halál álmában alszanak. És akkor nem úgy lesz, mint Tábita esetében, akinek még egyszer meg kellett halnia, hanem akkor halhatatlanságra támaszt fel bennünket, ha már most is Jézussal élünk, Jézussal járunk, Jézust követjük. Én egészen bizonyos vagyok abban, hogy Tábita ott lesz majd azok között, akiknek Jézus azt mondja az utolsó ítéletkor, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, mezítelen voltam és felruháztatok. És nekünk is van arra lehetőségünk, hogy mi is ott legyünk azok között, akiket Jézus Krisztus az örök életre támaszt fel. El kell, hogy gondolkoztasson minket a Tábita példája, hogy vajon minket is így fognak hiányolni a gyülekezetben, mint ahogy Tábita elvesztésébe nem tudtak belenyugodni a testvérek. Van-e nekünk olyan feladatunk, végzünk-e olyan szolgálatot, amin már most olyan áldás van, amit később hiányolni fognak? El tudjuk-e látni azt, amit Isten bízott ránk feladatként? Tábitára nem az igehirdetés szolgálatát bízta, hanem a ruhavarrás, a diakónia egyik formáját. Péter apostolra ugyan hiába bízták volna, hogy adtak volna kezébe tűt, cérnát, nem biztos, hogy meg tudott volna varni egy ruhát. Mindenkire személy szerint adja az Úr azt a feladatot, amire őt alkalmassá teszi. Vajon mi megtaláltuk-e már a szolgálatunkat, ami lehet kétkezi munka, lehet gondoskodó odafigyelés a templomi virágokra, vagy a templom berendezésére, lehet rendszeres adakozás, lehet a betegek látogatása, a gyengék felkarolása, vagy ilyen szolgálat lehet az imádság, a rendszeres imádság, amikor valakikért imádkozunk. Istentől elkérhetjük, mi a mi feladatunk. Gondolok most arra az asszony testvérünkre, aki már nincs itt közöttünk, sokat imádkozott név szerint is a gyülekezet tagjaiért egyen-egyenként. Ő már nincs itt közöttünk, de arra az imádságra, amit ő folytatott, ugyanúgy szükség van ma is imádkozó emberekre, akik ezt a fontos szolgálatot tovább is folytatják. Az Úr gyógyító erejét, segítségét tehát nem csak azok kaphatják meg, akik sokat tettek az Úrért. Arra a kérdésre, hogy ki részesülhet az Úr gyógyító erejében, azt felelhetjük, bárki, akár mi is, de nem mi döntjük el, hogy az Úr mikor és hogyan segít rajtunk. Ő tudja, hogy mi válik javunkra, ő tudja, hogy meddig van szükségünk arra, hogy a szenvedéseken keresztül is formáljon bennünket, de amikor eljön az ideje, ő tud rajtunk segíteni, és nekünk magunknak pedig nem mindegy, hogy mennyire szenteljük oda az életünket az Úr szolgálatára. És ha már hallottuk ezt az ígéretet, hogy én az Úr vagyok a te gyógyítód, akkor feltehetjük a második kérdést. Mi kell ahhoz, hogy a mi életünkben is működjön Jézus Krisztus gyógyító kegyelme és szeretete? Mit kellett tennie Éneásznak, hogy meggyógyuljon? Mit kellett tennie Tábitának, hogy életre keljen? Mit kell tennem nekem azért, hogy a lelki elesettségből talpra álljak, hogy gyengeségemből megerősödjem, hogy a csüggedés mocsorából kikerülve most már boldog reménység töltse el a lelkemet? Legegyszerűbben azt válaszolhatjuk, hogy semmit nem kell tennünk. A segítség ingyen és kegyelemből érkezik. Nem kellett Éneásznak vagyont költenie a gyógyulásáért, vagy hordájon odavitetnie magát Péterhez, csupán fel kellett ismernie azt a vissza nem térő alkalmat, amikor hittel elfogadhatja a feléje nyúló kegyelmet. Neki hinnie kellett, amikor hallotta, hogy Éneász, Jézus Krisztus meggyógyít téged, hogy ez csak ugyan így is van, így is történik, és hogy a következő mondat az már nem egy lehetetlen parancs a számára, hogy kelj fel és magad vesd be az ágyadat. És ha hittel, akkor megpróbált fölkelni az ágyából, fel tudott kelni, mert átélhette a Jézus Krisztus gyógyító erejét, segítségét. Ugyanígy mi is, amikor halljuk, hogy az Úr a te gyógyítód, el kell, hogy higgyük, az Úr valóban meggyógyítja azt, ami betegségként, bűnként, bajként van bennünk. Az Úr meg fogja gyógyítani a házasságomat, ő meg fogja gyógyítani a tönkrement kapcsolatot a szüleimmel, a testvéreimmel, vagy a gyermekeimmel. Az Úr igen, ki fog engem emelni a depresszióból, vagy a függőségből, amiből én már képtelen vagyok szabadulni. Én nem tehetek önmagamtól semmit, és nem is kell tennem ezért, azaz, hogy annyit mégis meg kell tennem, hogy hittel elfogadom az Úr felém nyújtott hatalmas segítségét. Tehát nem én teszek a gyógyulásomért, én csak kinyújtom a kezem az Isten ajándékáért. És mindezt nagyon jól szemlélteti, ahogy az evangélikusok, illetve a reformátusok úrvacsoráznak. Az evangélikus lelkész az úrvacsorát kérő egyháztag szájába, nyelvére helyezi az ostját, azaz a kenyeret, a kelyhet pedig oda emeli az illető szájához, hogy neki csak innia kell belőle. És szépen kifejezi ez a mozdulat, hogy nekem semmit sem kell tennem, Isten kegyelmét ingyen kapom, nem az én érdemem. A reformátusok úrvacsora vétele pedig azt fejezi ki, hogy nyújtom a kezem, átveszem az Istentől jövő ajándékot, a hitemet ezzel fejezem ki, hogy nem utasítom vissza, amit az Úr ad nekem, hanem hittel nyúlok érte. És mind a két forma valamiképpen azt fejezi ki, hogy amit az Úr ad nekem, azért nekem nem tennem kell, csak hittel elfogadnom. Tábita esetében a jobbéi testvérek is megértették, hogy kegyelemből, hitáltal lehet az övék, az Úr gyógyító, életre keltő ajándéka. Ők, amikor a holttestet megmosták és kiterítették, nem kezdték el illatszerekkel megkenni, bebalzsamozni a Tábita testét, ahogy akkoriban ez szokás volt a temetés előtt. Hanem ők hitték azt, hogy rajtuk szükségben levő özvegyasszonyokon az Úr akkor is tud segíteni, amikor emberileg már semmi reménységük nem maradt. Hitték, hogy addig is, amíg Isten egy újabb valakit nem küld az ő megsegítésükre, nem fogja őket cserben hagyni, és ha kell, még Tábitát is fel tudja támasztani a halálból. Hisszük-e, hogy Istennek semmi sem lehetetlen? Hisszük-e, hogy Isten számára nincs reménytelen eset, vagy még szebben fogalmazva, hogy nincsen reménytelen ember? Mert Isten számára mi nem esetek vagyunk az ő orvosi praxisában, hanem fontos emberek, akik drágák az ő számára, és akiken ő megkönnyörülni és segíteni akar, akiket a bűn fogságából ki akar menteni és szabadítani. Hisszük-e, hogy Isten megoldást tud a mi bajunkra is adni? Hisszük-e, hogy az Úr akarata a legjobbat készíti számunkra? Van olyan is, hogy nem kapunk azonnal gyógyulást. Van, hogy még át kell mennünk további próbákon, szenvedéseken. De ha tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, akkor azt is hittel ki fogjuk tudni mondani, legyen meg a te akaratod. Tehát én imádkozom a gyógyulásomért, de ha Isten nem tenné is, nem adná is meg, akkor sem veszítem el a hitemet, akkor sem elfordulok tőle, mert tudom, hogy akár most azonnal meghallgatja, akár várat még, akár úgy dönt, hogy nekem most nem erre van szükségem, az ő akarata a legjobb lesz a számomra. Legyen meg a te akaratod. És akkor ide érkezünk a harmadik kérdéshez. Kiket használ fel Isten abban, hogy irgalmas szeretetét, gyógyító erejét megmutassa? Mert nem mindegy, hogy hova fordulunk segítségért, amikor szenvedések és próbák között vagyunk. El is védhetjük, el is ronthatjuk, hogyha nem jó helyre fordulunk. Ha nem olyan valakit kérünk meg, aki az Isten szolgálatában, hanem sötét erők szolgálatában áll, akkor nagyon nagy kárt okozhatunk a lelkünknek. Ebben a történetben Péter apostolt hívatták, aki Jézus Krisztus tanítványa volt. Nem volt ő csodadoktor, nem volt ő természetgyógyász, nem reklámozta önmagát, hogy ide gyertek hozzám, mert én mindenkit meg tudok gyógyítani, hanem egy egyszerű tanítványa volt Jézusnak, aki maga is átélte, hogy mennyire Jézus Krisztusra van szüksége. És az az ember lehet eszköz Jézus Krisztus kezében, akin Jézus már segített, és aki alázattal engedi, hogy az Úr használja őt. Péter maga is volt korábban olyan lelki állapotban, amikor képtelen volt egyedül megoldani a saját helyzetét. Emlékszünk rá, amikor megtagadta Jézust, akkor ráébredt arra, hogy mit tett, és csak sírni tudott, mert nem tudta jóvá tenni, meg nem történté tenni a dolgokat. És hiába is ment volna oda a főpapokhoz, hogy most mit tanácsolnak neki ebben a helyzetben. Tudjuk a történetből, hogy amikor Júdás ment oda hozzájuk, úgy elutasították őt, hogy hagyták az öngyilkosságba menni. És amikor Jézus egy időre nem volt Péter számára elérhető, Péter ebben a tanástalan magányában visszament halászni, hát ha a munkáját végezve el fogja felejteni, ami bántja őt, majd csak lesz valahogy. De akkor Jézus megkereste Pétert, és visszasegítette a helyére. Háromszor megkérdezte tőle, hogy Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? És amikor Péter azt válaszolta, hogy igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged, Jézus visszaállította őt a helyére, a szolgálatba, legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat. Pétert maga Jézus állította talpra, és most már ő is alkalmas lett arra, hogy másokon segítsen. De ehhez neki is mindig meg kellett alázkodnia, és Jézust kellett előre engednie, hogy ne ő Péter cselekedjen, hanem Jézus. És így mondhatta, hogy Éneász, nem én foglak téged most meggyógyítani, hanem Jézus Krisztus gyógyít meg téged. És milyen kicsi volt Péter ott a tábita mellett, amikor érezte a tehetetlenségét, kiküldött mindenkit, ő maga pedig letérdelt, és úgy kezdett el imádkozni, én itt senki vagyok, de te, Uram, te hatalmas vagy, és ha te jónak látod, megkönyörülhetsz az itteni testvéreken. És Péter nem próbálkozott olyan emberi megoldásokkal, újraélesztéssel, szívmasszázssal, mesterséges lélegeztetéssel, csak annyit tett, hogy imádkozott, a többit rábízta az Úrra. Ha az Úr olyan kegyelmes lesz, hogy meghallgatja az imádságát, akkor csoda fog történni. Ha Isten másként akarja, akkor ő azt is el fogja fogadni. Itt már régen nem a Péter személye a fontos, hanem az Úr dicsősége lesz nyilvánvaló. És valóban az is következett utána, hogy amikor megtörtént a csoda, azt olvashattuk az igében, hogy elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Nem Péterben, hanem az Úrban. És kedves testvérek, mi magunk is lehetünk ilyen eszközök az Úr kezében, mint Péter apostol. Az imádságot, a másokért való szolgálatot ránk is tudja bízni az Úr, ha mi oda szánjuk magunkat, ha mi is átéltük az ő szabadítását, ha mi is az ő kezében erre alkalmassá válunk. Imádkozhatunk a szükségben lévőkért, közben együtt örülhetünk az örülőkkel, és együtt sírhatunk a sírókkal. Ha egy beteghez hívnak bennünket, akkor késedelem nélkül el kell indulnunk, és vinnünk a gyógyító igét, a lelki támaszt, a bátorítást, a vigasztalást. Imádkozni egymásért, ez lehet akár a mi kiváltságunk is. Hogyan olvassuk az igében? A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, olvassuk Jakab levele 5. részében. Igen, az Úr minket is így akar használni, az egymásért való imádságban, az egymásra való odafigyelésben. Emlékszünk még a 3 kérdésre? Ki tapasztalhatja meg Jézus gyógyító erejét és hatalmát? Bárki, akinek Jézusra van szüksége, én is ezek közé tartozhatom, de nem az én jóságom, hanem az Úr kegyelme az, ha lehajol hozzám, és testi vagy lelki bajomból gyógyulást ad. Mit kell tennem ahhoz, hogy az én életemben is működjön Jézus Krisztus gyógyító kegyelme és szeretete? Igazán semmit, csak hinnem kell, hogy ő tud segíteni, és ha úgy akarja, akkor megoldást ad az én bajomra is. De ha nem tenné is, akkor is ki kell tudnom mondani, legyen meg a te akaratod. És kiket használ fel az Úr abban, hogy gyógyító erejét és hatalmát megmutassa? Azokat, akik már maguk is átélték Jézus szabadítását. Akár én is lehetek ilyen, ha magamat megalázva Jézust engedem előre, és miközben másokért imádkozom, ő engem is használni tud mások javára. Az Úr a te gyógyítód. Hallottuk az igét, éljünk vele, és vigyük el másokhoz is az Úr gyógyító szeretetét. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére az új énekeskönyv 824. a régi énekeskönyv 512. dicséretének 6. versét énekeljük. Tehát új énekeskönyv 824. régi énekeskönyv 512. dicséret 6. versét. Szólj és csitítsd a búd. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, azt kértük ebben az énekben, hogy szólj, hogy legyen szavad ír és gyógyító erő, és hogy a te dicsőséged még szebben tündököljék bennünk, rajtunk keresztül is, és mi is hadd legyünk olyan áldott eszközök a te kezedben, hogy másokhoz vihessük a te szabadításod örömét, a te gyógyító szeretetedet, amellyel megkönnyörülsz rajtunk. Így ezzel a hittel, amelyre tanítasz bennünket, emeljük fel szavunkat betegeinkért, a csüggedőkért, a szenvedést elszenvedőkért, azokért, akik testi vagy lelki bajokban gyötrődnek. Urunk, add meg, hogy addig is, amíg ebben benne vannak, javukra váljék a nehézség, a próbatétel, és amikor a te akaratod szerint megszünteted ezt a nyomorúságot, betegséget, szenvedést, abban is legyen meg a te akaratod, és hadd váljék ez is a javukra, a te dicsőségedre. Imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért, azért a családért, akik az elmúlt héten, az elmúlt napokban álltak meg szerettük koporsója mellett, és most tőled várják a vigasztalást, a feltámadás és örök élet reménységét. Gyógyítsd meg az ő szomorkodó szívüket, add nekik azt a bizonyosságot, hogy aki hisz benned, ha meghal is él. Urunk, akik érzik valaminek a hiányát az életükben, te töltsd be azt önmagaddal, hiszen nálad, benned mindent meglelünk, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy mindig jöhetünk hozzád. Nem vetsz el magadtól bennünket, hanem a te kegyelmed, szereteted és hűséged oly nagy, amilyen mi el sem tudunk igazán képzelni. Add, hogy mindannyian erősödjünk a hitünkben, a veled való kapcsolatunkban, minden lépéssel közelebb kerüljünk hozzád, és tégy minket is alkalmassá arra, hogy neked szolgáljunk, életünket oda szenteljük a te dicsőségedre. Hallgass meg, Urunk, a csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ebben az évben 15 fiatal tesz konfirmációi hitvallást és fogadalmat 3 hét múlva, május 29-én. Az ő presbitérium előtti meghallgatásuk most az istentisztelet után lesz. Ma délután 4 órakor a gyermekek között szolgáló munkatársak megbeszélése lesz, amelyre várjuk őket szeretettel. Kedden 8:45-kor imaórát, 9 órakor bibliaórát tartunk. Kedden este 6 órakor presbiteri bibliaóra és 7 órakor presbiteri gyűlés lesz. Csütörtök este 6 órakor lesz gyülekezeti bibliaóra és 7 órakor kóruspróba lesz. kórusunk készül az egyházmegyei kórus találkozóra, amely jövő vasárnap délután 3 órakor lesz, de nem Őrbottyánban, mint ahogy eddig hirdettük, mert olyan sok kórus jelentkezett, hogy abban a kis templomban nem is férne el mindenki. A Pátyi gyülekezet vállalja fel, hogy otthont ad ennek az eseménynek, tehát 1 hét múlva délután 3 órakor, és kérjük a testvéreket, hogy aki ebben tud olyan módon segíteni, hogy a szendvics készítésben, vagy abban, hogy süteményt hozzanak ide, vagy a megterítésben az alkalom végén levő szeretett vendégségre, kérjük, hogy jelentkezzenek azok, akik ebből be tudnának segíteni. Péntek este 6 órakor lesz ifjúsági bibliaóra, és péntek este 7 órakor női imakör. Hirdetem még azt is, hogy a Mátraházi ifis napokra lehet még jelentkezni, ami július 11-től 14-ig lesz, erről a honlapunkon lehet olvasni. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vígasztalás evangéliumának hirdetésével Iván Pálné Rozovics Mária 79 évet élt asszonytestvérünket. Ugyancsak keresztény részvétel hirdetem halottainkat, Lukácsi Károly, 74 évet élt testvérünk, volt presbiterünk, hunyt el, a temetésének időpontját még nem tudjuk. Bettenbuk Lászlóné, Kovács Mária Magdolna, 81 éves asszonytestvérünk temetése pedig pénteken délután 3 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást mindazoknak, akik gyászukban, szomorúságukban őhozzá fordulnak. Illatterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A záró énekünk az új énekeskönyv 800. éneke, amely a Krisztus az énekem című barna énekeskönyvben a 664. sorszám alatt található, tehát új énekeskönyvben a 800. a Krisztus az énekem című énekeskönyvben a 664. Énekeljük el mind a 3 versét, mindeddig vélem volt az Úr. Thank you. semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.